Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a családi istentiszteleten a második és harmadik évfolyamos Jókai diákokat és az ő családtagjaikat, meg hát a mezei gyülekezeti tagokat is, akik eljöttek a délutáni istentiszteletre ezen a szép napsütéses vasárnap délután. Az elmúlt alkalommal, akik esetleg itt voltak, tudhatják, hogy Almási Ferenc nagytiszteletű úr a mustármagról szóló példázatról beszélt, és abban egyeztünk meg, hogy akkor haladunk tovább az Úr Jézus példázataival. Ha már mustármag, akkor legyen a következő példázatunk, az a magvető példázata, és erről szeretném, hogyha egy kicsit együtt gondolkodnánk, meg tudnánk ezzel kapcsolatban megnézni azt, hogy mit mondott az Úr Jézus, milyen üzenete van számunkra ennek a példázatnak, és fogunk ezzel kapcsolatban majd éneket is tanulni. Na először is azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mit láthatunk a képen? Most felállok, mert azért a jelentkezőket majd megszólítom.
Pusztán.
Hát azért a pusztánál egy kicsit több pusztához képest van ott még valami. Na, lássuk, van itt egy bátor jelentkező, kilóg a padból.
Búzamező.
Így egy kis telefonos segítséggel, búzamező, így van, jó, köszönjük szépen. Próbáltam egy olyan képet találni, ami egy búzamezőt ábrázol, ami már ugye azért csak nem puszta. Na nézzük a következőt. Mi kell ahhoz, vagy mit kell ahhoz tenni, hogy ilyen legyen a táj? Mert amúgy lehet, hogy alapvetően puszta lenne, de ahhoz, hogy ilyen szép termékeny legyen?
Elvetni a búzát.
Nagyon ügyes, el kell vetni a búzát, de hát nem csak úgy, hogy kimegy valaki és fogja, elveti a búzát, előtte még azért van egy-két teendő a földdel, na, van itt egy bátor jelentkező.
Az, hogy ilyen gépekkel fel kell ásni az egész mezőt, és úgy kell elszórni a búzamagokat.
Nagyon ügyes, így van, jó, köszönjük szépen. Ugye, tehát nem magától lesz ilyen egy búzatábla, mert amúgy valóban lehet, hogy csak egy pusztaság lenne, előtte meg kell művelni, aztán el kell vetni a magot. Lehet aztán utólag, hogyha most nem búzáról, hanem más növényekről beszélünk, lehet aztán utólag is ezeket gondozni. Miért fontos, hogy bő legyen a termés? Mondjuk például a búzatermés. Mihez kell nekünk a búza? Mire van szükségünk, ami a búzából készül?
Az élelemhez.
Így van, nagyon ügyes. És milyen konkrét élelem készül a búzából készült lisztből? Igen.
Kenyér.
Így van, nagyon ügyes. Kenyér. Tehát azért fontos, hogy bőséges legyen a termés, mert a mindennapi élethez, a táplálékunkhoz szükség van arra, hogy a búzából liszt legyen, és a lisztből kenyér lehessen. Így van, nagyon ügyes. Ahogy látjuk is a kiírásban, Jézus gyakran mondott olyan példázatokat, amiben teljesen hétköznapi történeteket, vagy történéseket, eseményeket vedd alapul. Ezek között volt szó halászatról, földvásárlásról, mezőgazdasági munkáról, és a Jézus példázatai között az egyik legfontosabb a hét példázat Isten országáról. Ezek közül talán a magvető példázata a legismertebb, ezt majd fogjuk látni a későbbiekben, a Máté evangélium a 13. részében olvashatunk erről. Ahhoz, hogy a magvető példázatát jobban megértsük, meg fogunk most tanulni egy éneket, ami összefoglalja a Szentírásban is olvasható Jézusi példázat üzenetét, és mielőtt magát a szentírási részt végigvennénk, már egy kicsit megelőlegzi számunkra ez az ének annak az üzenetét, és akkor Edina nénnek át is adom a mikrofont.
Nagyon egyszerű a kis énekünk. Megmutatom, a kis pálcikákkal lehet látni, hogy négy részre lehet osztani, négy zenei sorocskára. Megmutatom.
Ki megy a magvető, hinti szét a magot, aranyló magocskák, jó földbe hújjatok.
Jó, akkor a levegővételes részeket külön szedem, megmutatom, és akkor ismételjük.
Ki megy a magvető, ki megy a magvető, hinti szét a magot, hinti szét a magot, aranyló.
egybe el is énekelhetjük, és akkor utána jönnek még majd további versszakok is.
Ki megy a magvető, hinti szét a magot, aranyló magocskák, jó földbe hújjatok, ne útfél fogadjon, hojrátok taposnak, síhesen kapnak fel, károgó madarak, ne kemény köves föld, hol szegény kis gyökér, bárhová indul el, mindenütt követér, ne tövis gyom közé, jussatok, hújjatok, hol a gyom rabul el, levegőt és napot.
Köszönjük szépen. És ugye ahhoz, hogy megérthessük az Úr Jézus magvetőről szóló példázatát, meg kell ismernünk egy kicsit jobban, hogy milyen volt Jézus életében, idejében a mezőgazdasági munka, hogyan működött a vetés, szántás, aratás, és nem véletlenül ebben a sorrendben írtam. És ugye most megnézzük, hogy megérthessük jobban a példázatot, hogy milyen volt Jézus korabeli földmunkák, miről szóltak. Jézus idejében a földművesek nem a szántással kezdték a munkát, mint a felsőképpen látjuk, hanem ahogy hallottuk is valakitől itt már az előbb, a vetéssel. Tehát úgy, ahogy volt a föld, rámentek, és a mi szempontunkból most egy kicsit érthetetlen módon egyből elvetették például a búzamagot. Aztán az aratást nem segítették hatalmas munkagépek, mint most a kombájnok, hanem kézi erővel, mint ahogy a lenti képen látjuk, vagy sarlóval, vagy kaszával arattak régen. Az Úr Jézus korában is, mint ahogy a mi időnkben, erről már beszéltünk, létfontosságú volt, hogy milyen földbe hullik a gabona, hiszen az a termés határozta meg, hogy mit fognak tudni majd enni. Ebből származott a fő táplálékforrás. Ahhoz tehát, hogy bőséges legyen a termés, nem volt mindegy, hogy az elvetett mag milyen földbe kerül. A tapasztalatok alapján Jézus korában négyféle földtípust különböztettek meg, amely meghatározta, hogy mi fog történni a belehullott maggal. Ezt a megfigyelést alkalmazta az Úr Jézus a magvető példázatában is. Ugye egy kicsit visszatérek az előző képekhez, hogy értsük, hogy az Úr Jézus idejében a magvetés után következett a szántás, mert ugye pont az volt a cél, hogy a földbe hullott magokat ugye beleforgassák a földbe, hogy aztán jobban megfogadjon, gyökeret verjen és úgy teremjen. Ezt még kiegészítésként hozzátenném. És a magvető példázatáról legteljesebben a Máté evangélium a 13. fejezetében olvashatunk, ahol nagyon egyszerűen az Úr Jézust szó szerint fogjuk most majd idézni, hogy azzal kezdi a tanítását, hogy íme kiment a magvető vetni. Megfogta akár a tarisznyájában lévő búzamagokat, belemarkolt, és elkezdte hinteni arra a földre, amerre éppen járt. És amikor ő vett vala némely mag, az út félre esik. Hát majd a képekből ugye ki lehet találni, hogy milyen földekbe hullhat a mag, és mi történik vele. Azzal folytatja az Úr Jézus, és eljövén a madarak elkapdosák azt. Ez volt tehát az egyik féle föld. Aztán a következő, némely pedig köves helyre esik, ahogy látjuk itt a képen, és hamar kikele, mivel hogy nem valami ilyen a földben a gyökere. De amikor a nap felkelt, elsült, és mivel hogy gyökere nem volt, elszáradt. Ez volt a második. Aztán a harmadik, némely pedig tövisek közé esik, mondja az Úr Jézus, és mi történt ezzel? A tövisek felnevekedvén megfojtják azt. És jön a negyedik végül, némely pedig a jó földbe esik. És gyümölcsöt terme némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Na nézzük akkor a példázat röviden kiletvetítve és összelet foglalva, hogy milyen élő lények szerepeltek a példázatban, meg tudjuk-e mondani, akik figyelmeztek, lehet jelentkezni megint, ügyesen, jó, igen.
Madarak.
Madarak, aztán?
Búza.
Búza, így van, jó, mert ugye hát a növények is élő lények. Na, milyen növény szerepelt még esetleg, Kristóf? De milyen? Ez a kérdés. Igen, Luca? Töv is, így van, nagyon ügyes. Jó, tehát többféle növényel meg állattal találkozunk a példázatban. Aztán nézzük a következőt. Ki az, aki esetleg meg tudná mondani, hogy mi az a négy földtípus, amelyet Jézus ebben a bibliai szakaszban elmondott, vagy megkülönböztetett, hogy milyen féle földek vannak. Nézzük!
Hát, ami az úton van, akkor egy köves, a tősek között meg a jó.
Így van, Nina, nagyon ügyes, jó, köszönjük szépen. Tehát a négyféle földtípus, amit az Úr Jézus megkülönböztet ebben a példázatban, az az útfél, aztán a köves, aztán a tövises, és végül a jó föld. Na, a következőkben azt fogjuk megnézni, hogy hogyan magyarázza Jézus a példázatot, és mi az üzenete a mi számunkra ennek a példázatnak. Az Úr Jézus segít nekünk, mert azokat a jelképeket, amiket ő ebből a hétköznapi életből vett példázatban használ, elmondja, megfejti nekünk. Azt mondja először is, hogy a mag, vagy a búzamag ebben a példázatban nem más, mint az Isten igéje, az Isten beszéde. Tehát amikor ezt a példázatot most újra átgondoljuk magunkban, amikor ezt halljuk, hogy kimegy a magvető és elkezdi vetni a magot, akkor gondoljunk arra, hogy ez a mag, ez az Isten igéje, az Isten beszéde, hogyha még konkrétabban szeretnénk megfogalmazni, az igehirdetés hallgatása például, ugye egy ilyen alkalom a magvetésre, vagy a Szentírás olvasása. Aztán pedig azt is elmondja, hogy a föld, amibe a mag hullik, az az embernek a szíve. És nagyon nem mindegy, hogy milyen szívbe kerül az Isten igéjének a magja. A szívünk ahhoz a földtípushoz hasonlít, amelyik legjobban kifejezi a hozzáállásunkat Istenhez és az ő igéjéhez, az ő szavához. Hogyha a mag az Isten igéje, akkor a föld pedig nem más, mint a mi szívünk. Milyen szívvel olvassuk mi Isten igéjét? Milyen szívvel hallgatjuk mi Isten igéjét? Attól függ, hogy milyen gyümölcsöt terem, vagy terem-e egyáltalán gyümölcsöt az életünk. Akár a szavaink, akár a tetteink, akár az egész életvitelünk. Az első az útfélre esett mag, annak az embernek a szívét példázza, aki hallgatja ugyan Isten igéjét, de nem érti, nem figyel rá, nem törődik vele, azt mondja az Úr Jézus. Útfélen van az élete, útszéli stílusban beszél, vagy gondolkodik, vagy él. Amikor talán fizikálisan ott van valaki a templomban, vagy ki van előtte nyitva a Biblia, talán olvas is belőle, de teljesen érintetlenül hagyja a szívét, nincs felkészülve, nincs előkészítve az ige befogadására. Hallgatja ugyan Isten beszédét, de nem fogadja be, nem szívleli meg, nem figyel rá, és annak a szívéből a gonosz elkapkodja az ige magvakat, ezek a madarak, amiről az Úr Jézus beszélt, gyümölcstelen, örömtelen és sivár lesz az élete. És valóban, sajnos a sátán mindent megtesz azért, hogy amikor azt a nagyon kevés időt, vagy nagyon kevés minőségi időt, amit odaszánunk az Isten igéjére, még az se hassa át a szívünket, még az se fogalhasson meg, mert akár az igeolvasás közben, vagy akár a templomban, az Isten tisztelet közben is mindenféle más dologgal próbálja elterelni a figyelmünket. Jönnek a madarak, a gondolatainknak a madarai, hogy emlékezzünk a tegnap esti filmre, vagy a holnapi házira, vagy hogy mi történt, amikor idefelé jöttünk, vagy hogy milyen állapotban hagytuk otthon a lakást, és mindenféle ilyen gondolatunkat és figyelmünket elterelő madarak próbálják az ige magvakat kikapkodni a szívünkből, ha nem előkészített szívbe hullik az Isten igéje. Aztán a következő a köves föld, akinek a szíve, hogy köves talajra hasonlít, az olyan ember, aki örömmel hallgatja Isten igéjét, de az nem tud gyökeret verni a szívében. Csak ideig, óráig van kapcsolata Istennel, hirtelen felbuzdulásból, érzelmi fellángolásból engedelmeskedik, néha, ugye itt a kulcs szó a néha, Istennek. Tehát olyan ember, aki örül az Isten szavának, de mondjuk, hogyha kilép a templomból, és 10 perccel később megkérdezik, hogy miről szólt az igehirdetés, akkor már nem biztos, hogy el tudja mondani. Nem vert igazán gyökeret a szívében. Amikor ott volt, akkor jó volt az igehirdetés, szépen beszélt a pap, ugye szokták mondani, de hogy miről szólt, vagy az engem hogyan érintett, vagy mitől változott meg az életem annak az igehirdetésnek a hatására, az már egy másik kérdés. Pedig erről szól az ige hallgatás, az ige olvasás, minden csendességünk annyit ér, amennyit változik tőle az életünk. Lehet, hogy nem fogunk konkrétan emlékezni a textusra, de ha valami csak egyetlen mondat megragadt, ami elgondolkoztat, ami közelebb visz Istenhez, akkor igazából volt haszna és értelme ott lennünk az Isten tiszteleten, vagy kinyitnunk a Bibliát. Egyszer Spurgeonről, a nagy angol igehirdetőről jegyezték fel, vagy vele kapcsolatban, hogy amikor találkoztak egy emberrel vasárnap délután, a délelőtti istentisztelet után nem sokkal, megkérdezték tőle, hogy honnan jön. Mondta, hogy hát voltam a templomban, és meghallgattam Spurgeont, és megkérdezték ettől az embertől, hogy és miről szólt az igehirdetés, mi volt a textus. És azt mondta ez az ember, nem tudom, de azt tudom, hogy az istentisztelet után a hamis fontjaimat a Temzébe dobtam. Nem tudta megmondani, hogy mi volt a textus, de az élete megváltozott az ige hirdetés hatására. Megszabadult a hamis pénzétől, megszabadult a bűnétől, és megtisztult az élete. Az lenne jó, hogyha az Isten tiszteletekre járva és figyelve, meg Isten igéjét hallgatva és olvasva, ilyen változások a mi életünkben is lennének. És ugye az Úr Jézus azzal folytatja a magyarázatot, hogy a köves földre hasonlító emberszív örül ugyan az igének, de nincs benne meggyökerezve, és amikor jönnek a problémák, amikor jönnek az üldözések, a megpróbáltatások, akkor az ilyen ember elhagyja Istent. Csak amíg kényelmes követni Jézust, csak amíg nem kell áldozatot hozni érte, addig követi őt. Ez a wellness kereszténység. Sokszor hallunk ezekről reklámban, hogy ilyen wellness hétvége, olyan wellness hétvége. Hát sokan azt gondolják, hogy a kereszténység is egy ilyen wellness dolog, egy hobbi, amit vasárnap 10 és 11 között gyakorlok. De amikor valami akadályba ütközök, valamikor valamit olyat hallok, ami megbotránkoztat, vagy amivel nem értek egyet, vagy egyáltalán tényleg valami áldozatot vagy lemondást követelne tőlem, akkor elfordulok a hittől, elfordulok az Úr Jézustól. Azt mondja az Úr Jézus, hogy mivel nincsen mélyen a gyökere, nincs élő közössége Jézussal, nem is terem gyümölcsöt. És erről egy kicsit részletesebben, akit érdekel, az János Evangélium a 15. részében elolvashatja kicsit hasonló tartalmú és értelmű szőlőtőről szóló példázatot. Na hát a harmadik földtípus, az a tövises föld és a tövisek közé esett mag, azt a szívet példázza, amely ugyan befogadja Isten igéjét, de a világ örömeinek hajszolása, vagy éppen a megélhetés gondja, megfojtja az ige magot, az Istennel való közösséget, és így gyümölcstelenné teszi az ilyen ember életét. Tehát ott lesz az Isten igéje a szívében, a gondolataiban, nem is felejti el a templomból kilépve, de aztán a hétköznapok gondja, vagy éppen bármilyen más örömszerzési kísérlet elvonja a figyelmét az Isten igéjéről és az Istennel való közösségről. És aztán a negyedik, az a föld, az a szív, amelyik befogadja Isten igéjét, vagyis hallgatja és megcselekszi, és ez a kulcs, igaz? Régi másodikos hittankönyvnek az első kérdése, az első feladata ez volt, amikor Ábrahám történetéről tanultunk, hogy honnan tudjuk, hogy Ábrahám hitt Istennek, vagy hitt Istenben. És az volt a válasz, hogy onnan, hogy megtette, amit mondott Isten. Elindult Kánaán földjére, elindult akkor még az ismeretlen földre. Tehát az Istenben való hitünknek a bizonyítéka, az, hogy bízunk benne, abban nyilvánul meg, hogy megtesszük, amit mond, megcselekedjük, amit ő mond nekünk. És azt látjuk, hogy az ilyen ember áldott lesz, gyümölcstermő életet fog élni, amely mások hasznát is szolgálni fogja, valamint Istent is dicsőíti. Ha valaki itt volt a mustármagról szóló igehirdetésen, pontosan erről szólt, hogy amikor fává nő a mustármag, az a legkisebb magocska is, akkor hasznára van másoknak. Lehet az árnyékában hűsülni, madarak fészket rakhatnak rajta, na hát ilyen lesz annak az embernek is az élete, aki nem csak hallgatja, hanem meg is cselekszi Isten igéjét, a környezetében felüdülnek az osztálytársai, a barátai, a családtagjai, a szomszédai. Tehát mi a magvető példázatának a legfontosabb tanulsága, vagy mik a tanulságai? Több mindent is elmondhatunk ezen a ponton. Mi a figyelmeztetés, ugye mi az örömhír? Egyrészt az, hogy vigyázzunk, hogy a szívünket meg ne keményítsük Isten igéjével szemben, és hogy legyen mindig előkészített a talaj annak a befogadására. Ami figyelmeztetés az az, hogy a négyféle talajból csak egy hoz termést, 25%, vagy az egy negyede, de 30, 60 vagy akár 100-szoros termést is hozhat, hogyha befogadja az Isten beszédét. És mi a tanulság a jövőre nézve, nem csak a mai istentiszteletre, hanem minden istentiszteletre nézve, hogy hogyan kell hallgatnunk és olvasnunk az Isten igéjét. Nyilván arra kell figyelnünk, hogy előkészített földbe kerüljön. A fenti képen azt látjuk, hogy az a föld Jézus korában, amit megműveltek, művelés az azzal kezdődött, hogy fogták a köveket és kiszedegették a földből, és abból készítették el a kerítést. Igaz? Tehát kőmentessé kell tenni a szívünket és az életünket, a lelkünket, hogy ne legyen akadálya az Isten igéjének, hogy gyökeret verjen a szívünkben. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Például úgy, hogy amikor eljövünk Isten tiszteletre, már akár előtte, otthon készülődés közben is elcsendesedünk egy percre, és azért imádkozunk, hogy Úr Jézus, tedd készé és nyitottál szívemet arra, hogy amit te ma akarsz nekem mondani, azt befogadjam, megértsem, és tudjam meg is tenni. És hangoljuk rá a lelkünket, a gondolatainkat, a szívünket, az Istennel való találkozásra. De ugyanilyen imádságos lélekkel vegyük kezünkbe a Bibliát. Nem egy regény az, amit csak felcsapok az elején, aztán végigolvasom, leteszem és visszateszem a könyvespolcra, hanem minden nap. Azt mondta ugye valaki, és van is egy ilyen kis igés kiadvány, áhítatos könyvecske, hogy mindennapi kenyerünk. Lelki értelemben a Biblia mindennapi kenyér. És ahogy minden nap eszünk, meg reggelizünk, meg ebédelünk, meg vacsorázunk, úgy minden nap szükségünk van lelki táplálékra is. És amikor kezünkbe vesszük a Bibliát, és elolvasunk egy fejezetet belőle, akkor szintén olyan lélekkel olvassuk, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mit üzensz ma nekem? És attól, hogy megértsem és jól értsem, és legyen engedelmes és kész a szívem véghez vinni mindazt, amit nekem mondtál. Hát nyilván az a kérdés, most mindenki egy kicsit megvizsgálhatja a saját szívét, hogy a te szíved melyik földre hasonlít. Hogy az útfélre vagy útszélre esett mag, vagy talán a köves földre, vagy a tövisesre, vagy éppen a jó földre hasonlít a te szíved. Arról már beszéltünk, hogy kőmentesítés, megművelésre van szükség a szívünknek is, hogy az ige mag gyümölcsöt teremhessen. És a következő kérdés az az, hogy hogyan lehetünk mi magunk is magvetők. Hogyha ismerjük az Úr Jézust, ha közösségünk van vele, ha már engedtük, hogy az ő igéjének magja a mi szívünkben is gyümölcsöt teremjen, akkor mások számára is elvihetjük az örömhírt, elvihetjük a Jézusról szóló jó hírt, nem csak a szavainkkal, de a tetteinkkel is kifejezhetjük felé az Isten szeretetét, és lehetünk magvetők oly módon, hogy az Isten beszédét, az Isten szavát átadjuk és elmondjuk. Akár csak szavakkal, egy pár bíztató mondattal, vagy azzal, hogy imádkozom érted, és valóban imádkozunk is érte, vagy adunk neki egy igéskártyát bíztatásként, amikor látjuk, hogy éppen csügged, vagy szomorúsága van. Sok-sok alkalom és lehetőség van arra, és nem túl nagy dolgokra kell gondolni, csak egészen hétköznapi apró szeretett megnyilvánulásokra, hogy mi is Isten igéjének a hirdetői, magvetői, az ő országának a terjesztői lehessünk. És akkor végül ennek az egész példázatnak az üzenetét foglaljuk össze még egy másik énekkel, amit Edina néni fog nekünk majd megtanítani, bár szerintem lehet, hogy ismerős lesz sokaknak.
Új szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, én is Istenem, amely csupán csak te értedik, véled jár szüntelen, csak véled szüntelen. Nyájas vidám, szelíd jó szívet, mely Jézusom te lakhelyed, hol egyedül a te hangod szól, mely véled van tele, csak véled van tele. Jézus a te gyógyító kezed, megfogta már a szívemet. Én is tudom, bűntelen leszek, majd nálad odafenn, a mennyben odafenn.
Köszönjük szépen, és akkor egy imádságra még csendesedjünk el. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ezen a szép vasárnap délutánon, a napsütésben a te napod felragyogott ránk. Köszönjük neked, hogy elhoztál bennünket ide, a te hajlékodba. Köszönjük, hogy a te jelenlétedben és a közelségedben lehettünk. Köszönjük neked a te igédet, és köszönjük, hogy most is hirdetted köztünk, és hívogattál magadhoz. És köszönjük neked, hogy megmutattad, hogy sokszor milyen a mi szívünk. Bocsásd meg, amikor megkeményítjük magunkat a te igéddel szemben, amikor nem figyelünk rád, vagy csak fizikálisan vagyunk jelen, de a szívünk, a lelkünk egészen máshol jár. Szeretnénk azért könyörögni, atyánk, hogy adj nekünk valóban új szívet, olyan szívet, amelyik befogadja a te igédet, és nem csak hallgatja, hanem meg is cselekszi a te beszédedet. Szeretnénk, mennyei atyánk, gyümölcsöt teremni a te dicsőségedre. Szeretnénk, hogyha a mi Isten tiszteletünk nem csak itt a templomban történne, egy fél óráig vagy egy óráig hetente, hanem a templomból kilépve is folytatódhatna a mi Isten tiszteletünk, az életünk Isten tiszteletével, hogy a szavaink, a tetteink, a gondolataink, az egész életünk rólad és neked szóljon. Kérünk azért, Úr Jézus, hogy jöjj velünk és kísérj el bennünket hajlékainkba, azért könyörgünk, hogy a te igéd, a te lelked továbbra is ott maradjon a szívünkben, formálja a mi gondolatainkat, a mi érzéseinket, és azért könyörgünk, hogy a te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg továbbra is bennünket. Áld meg a kicsinyeket, a nagyokat egyaránt, minden családot, akik most itt vannak. Könyörgünk a Jókai iskoláért, az ott folyó munkáért és szolgálatokért, hogy azokon is a te áldásod legyen, mennyei atyánk. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. És mondjuk el akkor közösen az áldást. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és atyánknak, Istennek szerelme, szent lélekkel áldott közösségben, légyen mindig mindnyájunkkal. Ámen.